Most még egyszer elnézést kérek a prezentációs fennforgás miatt. Csillag Tamás vagyok a Griffith College Dublinból, és mert leginkább Gábor előadását folytatnám akkor ilyen formán, hogy nagyjából nálunk hogy néz ki a Moodle használat. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mi használjuk jól, csak megmutatnám, hogy mi milyen feature-öket használunk. Hát ha valaki milyenek ez inspiráció, illetőleg, hogyha bárkinek ötletet támad, hogy hogyan tudnánk mi jobban használni, akkor azt nagyon-nagyon szívesen vernek. Gyorsan megnéznénk, hogy egy körülbelül mégis mire használjuk a Moodle-t, és utána szót ejtenénk a különböző adatbázisainkról és a köztük lévő információcseréről, a Moodle-hoz használt adminisztrációs felületeinkről. Utána egy kicsit izgalmasabb rész a különböző kevésbé ismert, kevésbé használt, illetőleg saját készítésű blokkok. És egyéb pluginek, amiket használunk Moodle-dal, illetőleg utána néhány tapasztalat, hogy meg is nálunk így az elmúlt időszakban, mik a tapasztalatok a Moodle használata során. Griffith College-ben még 2005-ben került bevezetésre a Moodle, akkor még az 1.5-ös verzióval, és jelenleg a 2.2-esen vagyunk, szeptemberben történt meg előző évben a migráció, semmilyen szempontból nem volt fájdalommentes. Tehát mind felhasználó oktatást igényelt, mind az upgrade processnél kellett reszelni adatbázist, kellett küzdeni egy kicsit a pluginekkel, viszont most már 2.2-esen vagyok, és frissebb, lágyabb, jobb. Méretét tekintve annyi, hogy több mint 1000 kategóriában több mint 8000 kurzusunk van jelenleg. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden létező tantárgyunknak van Moodle oldala, és ilyen formán igazából nem is nagyon támogatjuk azt a rendszert, hogy karoknak vagy tanszékeknek saját webszerver, saját tantárgyi oldalak. Nem tesszük kötelezővé Moodle használatát, de hogyha valaki online akar bármit elhelyezni, akár egy PDF-et, akár komplett videóanyagot, quizt, fórumot, wikit, bármit, akkor általában megkérjük az oktatóinkat, hogy először mindig a Moodle-t gondolják meg. Ha a Moodle nagyon nem felel meg a célra, akkor más megoldásokat is keresünk, de egész egyszerűen a hallgatókkal nem tehetjük meg, hogy azt mondjuk nekik, hogy akkor erre a tantárgyra neked arra címre kéne menned, arra a tantárgyra, arra a címre kéne menned, arra a tantárgyra, meg arra a címre kéne menned. És egyszerre körülbelül 5000 regisztrált felhasználónk van, vizsgai időszakban egyszerre aktív felhasználó az ilyen néhány száz szokott lenni, különösen leadási időszakokban. Ide jutottunk el arra a szintre, hogy már minden létező karunk használja a Moodle-t, többek között még a zeneiskolánk és a nyelvi intézetünk is, tehát nem csak arról van szó, hogy informatikai kar, ilyesmi, tényleg már mindenki használja. És az érdekesség az, hogy a durván legnagyobb használóink a jogi és a pénzügyi karok, megint csak nem az informatika, illetőleg a könyvtár. Most alapvetően a Moodle eredetileg nálunk is blended learningben került be a képbe, viszont most már olyan szinten tartunk, hogy egész konkrétan vannak olyan képzési formáink, ahol tantermi képzés abszolút nem is történik, a diák beiratkozik, kap egy Moodle accountot, és két év múlva levizsgázik, tehát gyakorlatilag be sem jön kampuszra. Na és akkor nézzük az adatbázisainkat. Amit mindenki jól ismer, a Neptune-t, azt nálunk Scalar-nak hívják. Ez nem tudom, mennyire ismerős még a nagyon-nagyon régi Neptune-okból. Kedvesen régi és maga a szoftver. Csak és kizárólag backendre alkalmas, tehát diákok ezt nem is tudják használni. Ez egy csak Windows-os Fox Pro lapú vastag kliens. DB4 fájlokkal a háttérben, tehát az adatbázis integrációja az fapados. Ebből a rendszerből veszik alapvetően a diákjainknak az accountot, az előadóinknak az accountot, és minden egyes tantárgy is konkrétan innen kerül átvételre. Tehát ha egy tanszéki adminisztrátor létrehoz egy tantárgyat Scalarban, az egy óra múlva már Moodle oldalként jelentkezik. Az exportálás aszinkron jelleggel megy létre, óránként van egy szép nagy CSV exportunk, ami kikerül a tanulmányi rendszerből, átkerül a Moodle szerverre, ott házi készítésű perscriptek feldolgozzák majd, mindenféle API és mindenféle úri huncutság használata nélkül egy-egybe betolják a Moodle SQL adatbázisába. Na az 1.9 és 2.2 között ez elég sokat változott, úgyhogy ezen így kellett reszelni, de annak idén ez, ha jól tudom, még azért alakult ki, mert az 1.5-ös Moodle még semmilyen API-t nem támogatott a autentikáció átvételre és ilyesmire, úgyhogy egész egyszerűen bele kellett tolni az adatbázisba, és szükséges és elégségesen jól működik a rendszer, tehát igazából nem akartuk az egészet megreformálni. A Diák Frontendet nálunk MyGCC-nek hívják, ez teljesen házi fejlesztésű PHP-s webalkalmazás, nagyjából ugyanarra jó, mint amit a diákok tudnak például a Neptunban is tenni. Tárgyakat tudnak fölvenni, vizsgaeredményeket tudnak nézni, virtuális indexet tudnak nézni, korlátozott mértékben pénzügyeket is tudnak intézni, bár ez többnyire azért átirányítással történik. Itt az integráció úgy néz ki, mivel mindketten gyakorlatilag konkrétan ugyanabban az adatbázis szerverről dolgoznak, tehát a MyGCD egész konkrétan belenyúl közvetlenül a Moodle-nek az adatbázisába. Egyrészt ilyen teszkolgazdaságos single sign-on jelleggel a Moodle felhasználó névjel szóval autentikálunk a MyGCD-be, hogy legalább ezzel egyszerűbb legyen az életük. Másrészt pedig a tantárgyi bejelentkezéseket az közvetlenül a Moodle-ből veszi át. Maga a MyGCD közvetlenül nem juttat vissza adatot a Moodle-be, ezt a Scholaron keresztül kerül úttal teszi meg. Ami az egyik legnagyobb problémánk volt a Moodle-el, az egész egyszerűen az, hogy a beépített adminisztrációs felületek erre a több ezer hallgató kezelésére egyszerűen fájdalmasan lassúak. Gyakorlatilag nem nagyon tudtuk azt megengedni magunknak, akár tanszéki adminisztrátorokkal, akár helpdeskkel, hogy egy jelszó megváltoztatása 15-20 kattintással járjon, amire kinyitjuk a menünek az almenünek az almenüjét, megkeressük a diákot, filterrel szűrünk, nem is nagyon gyors minden esetben a felület, még három kattintás, elmegyünk a jelszó oldalig, ilyesmi, mert egy egész egyszerűen túl nagy igény van ilyen triviális adminisztratív taszkokra, és egyszerűen túl lassú. Úgyhogy vannak házi fejlesztésű admin eszközeink. Ezeknek egy része, ami inkább a tanszéki adminisztrátoroknak készült keresési funkció, ilyesmi, az a MyGCD-be került beépítése, mert ez mégiscsak azért egy webes felület és barátságosabb. A helpdesk viszont leginkább parancsori eszközöket használ. Na most ez gondolom a jelenlévők egy részének azért egy kicsit fájdalmasnak tűnik. Viszonylag rövid a tanulási idejük, és utána viszont minden helpdeskes állítja, hogy lényegesen sokkal-sokkal gyorsabb. Két parancs kiadásával általában meg lehet találni, hogy az adott hallgatónak mi a problémája, valami tárgyfelvétele, jelszó, bármi. Összességében lényegesen gyorsabbnak tűnik. Ha jól emlékszem, akkor egészen konkrétan ezeket a parancsori eszközöket GPL-ben egyébként közé is tett a GCD. Ha valakit esetleg érdekel, akkor küldjön egy levelet, aztán átküldöm. Nem nagyon elegáns kód, működik. Egy picit izgalmasabb része, és már látványosabb is, a különböző pluginek, amiket használunk. Az egyik nagy kedvenc az SMS blokk. SMS-eket küld. Tehát így gyakorlatilag azért szeretjük, mert tanszéki adminisztrátorok és különösen a könyvtár nagyon-nagyon szereti. Rákattint a hallgató nevére, begépeli az SMS-t, hogy tegnap előtt lejárt a könyvtári kölcsönzés, légy szíves, hozz vissza azt a könyvet, mert nekünk az jó lenne. Úgyhogy igazából ezt ténylegesen szokták használni. Nyilván van neki némi pénzügyi vonzata, hiszen SMS nem e-mail, de ezzel együtt úgy tűnik, hogy szerethető és használják. A bal oldali kép, hogy néz ki egy adminisztrátor usernek, ő rögtön tud SMS küldeni, a jobb oldalon az látszik, hogy ez hogy néz ki a hallgatói szempontból, gyakorlatilag bármikor tudnak opt-out-olni, tehát nem akarjuk őket elárasztani az SMS-ekkel. Amúgy se tennénk, de mindegy, lényeg az, hogy opt-out-olni tudnak, hogyha ez nekik nem kell, akkor ezt megtehetik. Maga a blokk az most kivételesen nem saját fejlesztésünk, ezt egy Clickaten levű SMS szolgáltató cég fejlesztette. Hivatalosan nem freeware, hivatalosan nem open source, viszont így szájhagyomány útján terjed az ír felsőoktatásban, mert hogy gyakorlatilag ez nekik annyiban is jó, hogy mivel az ő szolgáltatásukhoz van megírva a rendszer, ha valaki ezt használja, akkor valószínűleg náluk fog accountot venni, tehát innentől kezdve nekik csak pénzt hoz, tehát igazából ők elég boldogok, hogy ezt másolgatják az emberek egymás között. A jó hír az, hogy egyébként gyakorlatilag kevesebb, mint egy órai munkával szerintem bármilyen SMS szolgáltatóhoz akár Magyarországon lehet adaptálni, úgyhogy így gyakorlatilag, ha bárkinek igénye van rá, nagyon szívesen ezt is oda tudom adni. De egyébként Magyarországra is szolgáltató, az a kitűnő szolgáltató, tehát akár érdemes megfontolni azt is. Maga az SMS író felülete az így néz ki, hát nem annyira kifinomult, meg a CSS sem követi, viszont lehet vele SMS-t küldeni megint csak, tehát igazából azért használható. És akkor a látványosabb részek. Mivel a távoktatással foglalkozunk elég nagy mértékben, nálunk a videó nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ennek alapvetően ilyen formán működnie kell, és általában minden lehetőséget megvizsgálunk, hogy Moodle-be hogyan tudunk videót integrálni. A legnagyobb problémánk az volt, és ez mondjuk a magyar felsőoktatásban valószínűleg egy picit szemléletidegen lesz, hogy egész konkrétan vannak olyan videóanyagok, amit aminek meg kell akadályoznunk a terjedését, tehát ez pont az ellentéte például a videótóriumnak, tehát azt akarjuk, hogy a hallgató megnézze, ne töltse le, és ne küldje át másnak. Ennek roppant egyszerű pénzügyi vonzatai vannak, nem mi kontrolláljuk a vizsgát, tehát ha valaki letölti a videócsomagot, utána elmegy egy külső vizsgaszolgáltatóhoz, levizsgázik, mi kifizettük az oktatót, és nem látunk belőle egy fillért se. Na most, mivel mi egy privát felsőoktatási intézmény vagyunk, ha mi nem kapunk tandíjat, akkor bezár a buli. Hát ez igazából nekünk annyira nem jó. Technikailag a vezetőségnek az első felkérése úgy nézett ki, hogy csináljunk egy olyan videómodult, ami ahonnan nem lehet letölteni videót. Na most, aki látott már internetet közelről, az tudja, hogy amit az internetre feltöltöttek, azt onnan le lehet tölteni. Tehát így próbálhatjuk természetesen nehezíteni, meg ez a jobb gombletiltás, meg ez a bohóckodás, de ez nyilván nem működik. Úgyhogy második legjobb megoldásnak némi gondolkodás után annak idején arra jutottak, hogy ilyen vízjelszerű felirattal látjuk el a videót, ami ott látható az alján, gyakorlatilag ráteszünk egy copyright notice-t és a diák becses nevét, ami egy kicsit bonyolítja a dolgot, és feltételezzük, hogy ez elég elrettentő erő ahhoz, hogy ne kezdjék el másolni. Ez elsősorban könyvelőknek és jogászoknak készült anyagokat menedzselünk ezzel a rendszerrel. Ami a technikai megvalósításnál számomra meglepőbb egyébként, az, hogy tényleg működik. Tehát így mondjuk így viszonylag triviális, hogy ezt így hogyan lehetne viszonylag könnyen eltüntetni onnan, akár a videó levágásával is nem. Tehát így úgy tűnik, hogy tényleg nem terjednek az anyagok, tehát ez így tényleg működik ilyen formán. Maga a rendszer az egy félig meddig custom média lejátszó, alapból amit jelenleg használunk, az egy flashes verzió, hogyha iPad-et vagy egyéb mobileszközt érzékel, akkor azt érzékeli, akkor áttér egy ilyen butított HTML5-ös lejátszóra. Most készül éppen egy teljesen HTML5-ös verziónk, ez még kicsit tesszerés alatt, Chrome-mal még vannak fenne pici bajok, de dolgozunk rajta. A backendjének úgy néz ki, hogy van egy dedikált encoder szerverünk, ott egy PHP-s felületen HTTP-n lekérjük magát a video streamet, és egy FFmpeg process, ez gyakorlatilag on the fly single pass encoder-dal ráteszi a hallgatónak a nevét, tehát nem az van, hogy simán ráteszünk egy subtitle-t, hanem ez így effektíve hardcode-ban benne van a video streamben. Másik kedvenc videónk, ezt leginkább a jogi karon szoktuk használni, igazából ez semmi érdemünk nincsen benne, mert gyakorlatilag zéró fejlesztéssel jár, viszont jópofa és szeretik. Ez gyakorlatilag bérlünk egy külső WoWZA stream szervert, ami tud streamelni PC-re, mobileszközökre, mindenfélére. Gyakorlatilag annyi, hogy a lejátszó egy darab iframe-ben be van téve a tantárgyi oldalra, és ez annyira live, hogy ez konkrétan, amikor az előadás van, akkor ez ide streamelődik ki, és utána a felvétel készül, és az előadás után az előbb mutatott videó lejátszott egész egyszerűen, akkor már a copyrightos verzióba kitesszük archívba megtekintésre. A harmadik, ami egy picit kevésbé videó, de jó ötletnek tűnik első körben, ez a Big Blue Button című projekt, ami gyakorlatilag egy ingyenes virtuális tanterem. Kicsit olyan, mint egy videokonferencia, csak ugye tanterem felé eltolva, van egy vagy több oktató, akik kapnak egy virtuális blackboardot, oda tudnak PPT-t feltölteni, tudnak rá rajzolgatni, mindenféle szokású dolgokat tudnak, hallgatók be tudnak csatlakozni, adott esetben szót kérhetnek, ők is becsatlakozhatnak webkamerával, mikrofonnal, egész jópofának tűnik. Jelenleg egy külön szerveren fut, az erőforrás igényét meg nézegetjük, hogy ha mondjuk ezt egy ilyen 100 diákkal meglódítjuk, akkor pontosan mi fog történni, meg egyelőre még a tanszékek sem voltak annyira nagyon lelkesek ennek a használatára. Viszont a dolog szépség az, hogy maga a telepítés az tényleg ilyen, ennek kivételesen next finish, mind a szervernek, mind pedig a Moodle integrációja, két plugin feltesz az ember, elsőre gyönyörűen működik, és így gyakorlatilag egy ilyen Big Blue Button aktivitásként megjelenik a Moodle kurzuson, tehát maga az integráció része az teljesen szerethető, egyszerű, és igazából működik. Ezt majd valószínűleg tényleges tesztelést azt szeptember-október környékén, hogyha egy-két tanszéket vagy egy-két oktatót legalább meg tudunk győzni, hogy próbálják meg, hogy ez így mégiscsak hogy működhet, akkor valószínűleg majd előbb-utóbb tudunk róla bővebben is nyilatkozni. És amiről már Gábor is beszélt, az igen kiváló Turnitin, ami egy plugin kereső plugin, és jelenleg módlóban háromféle integrációja van. A 1.9-es verzióhoz mi még annak idején a Basic-et használtuk, ami gyakorlatilag a Moodle beépített assignment aktivitásába épül be. Nem nagyon, programozási szempontból nem nagyon kifinomult módon, tehát ez nem annyira plugin, ez inkább ilyen ugly hack jellegű dolog. Viszont amikor elkezdtünk Turnitin-t használni, akkor tudomásom szerint ez volt, tehát lehetett közül választani, úgyhogy akkor ez történt. És alapvetően egyébként működik is, tehát ha egyszer már fel van installálva, akkor megy. A szűk keresztmetszet az volt, hogy amire ki volt nekünk tűzve a 2.2-es upgrade a módulhoz, akkor a Basic még egész egyszer nem készült el 2-es módulhoz. Ezen a ponton kellett nekünk is direktre váltani, ami nagyon szép, gyönyörű szép plugin, gyönyörűen integrálódik, viszont nem kompatibilis visszafelé a Basic-kel, tehát az oktatóknak ott egy picit fájt, hogy akkor ami assignment annak idején megcsináltak Basic-ben, azt most kézzel lehetett újra csinálni, és ezért nem rajongtak értünk annyira. A harmadik lehetőség pedig, hogy egyébként a Moodle 2-nél bevezettek egy komplett plágiumkereső frameworköt, ami az a Turnitinnek megint csak van pluginje, ami annyit tud, hogy minden assignment type-ot gyakorlatilag egy-két kivétellel, ami Moodle natív, azt megfuttatja a Turnitinnel és plágiumot keresnek benne. Felinstaláltuk, kipróbáltuk, működik. Viszont a tanszékek nagyobb része közölt, hogy a továbbra sem szeretne Turnitin-t használni, illetőleg a licenszelésünk ez egy picit megugrott volna mondjuk a jelenlegi 2000 licenszről, vagy a 6-7000 licenszre, aminek a gazdasági vonzatát különösen úgy, hogy nem használják, így nem akartuk elsőre bevállalni. Működik, egyelőre mi még nem használjuk. És akkor így röviden a tapasztalataink a Moodle rendszerre. Az egyik azt még mondtam, hogy a beépített adminisztrációs felületek aranyosak, de hogyha jelentős mennyiségű userünk van, ha naponta több száz helpdesk kérés érkezik Moodle problémákkal, akár csak elfelejtettem jelszavamat, akkor kell rá valami, amivel épeszi módon lehet dolgozni, mert különben nagyon-nagyon sokat nem fogunk kattintani. Az SMS modult nálunk meglepő módon nagyon szeretik, tehát így gondolnám, hogy e-mail, meg Facebook, meg minden, és akkor ki az, aki SMS-ezni akar, és akarnak, tehát így igazából szerethető, tehát az nekünk jó ötletnek tűnik. A távoktatáshoz, különösen a csak távoktatáshoz a videó az nagyon elengedhetetlennek tűnik, tehát azt nagyon-nagyon szeretik, viszont azt így nem nagyon tudjuk megtenni, hogy feltöltöttem 3 PDF-et, olvasd el, legyél boldog. Távoktatott hallgatóknak minimum videó kell, és ezen kívül interaktálni tudjanak a tanárral fórumon, e-mailben, legrosszabb esetben telefonon, bár ezt nem szoktuk bevállalni, tehát az egy kicsit időigényes lenne. És az egésznek a végén viszont a legújabb tapasztalatunk, és ez különösen a fiatalabb generációval, a 40-50 év körül diákjainknak nem okoz problémát meglepő módon. A 18-20 éves diákoktól viszont folyamatosan jön ez a visszajelzés, hogy egész egyszerűen nem szeretik a Moodle-t. Tényleg funkcionálisan tökéletesen működik, nagyon szép hierarchikus rendszere van, informatikusként gyönyörű, nem intuitív. Tehát a Facebook generációnak, akik kontextus érzékeny menüket kapnak, meg Web2, meg Bizén, meg mobil felület, meg mit tudom én, nem triviális, hogy egyes munkafolyamatok elvégzéséhez a bal felső sarokba kattintok, aztán a jobb felső sarokba kattintok, aztán leszkrollozok 6 oldalt, és a bal alsó sarokba kattintok, és ez így nekik nem annyira jó. És egész konkrétan ez most már egy odáig fajult, hogy a visszajelzések alapján egész konkrétan igazgatói utasítást kaptunk arra, hogy kezdjünk el alternatívákat keresni Moodle helyett, és ha bármi jobbat találunk, akkor le fogjuk cserélni. Egyelőre úgy tartunk, hogy jobbat még nem találtunk, de próbálkozunk. No, hát akkor ennyit szerettem volna elmondani. Kérdéseket nagyon szívesen várom, és ha esetleg bárkit érdekelnek a különböző pluginek, amit említettem, akkor e-mailben vagy bármilyen formán várok megkereséseket. Köszönöm szépen a figyelmet!